Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk karácsony este ünnepére a prédikáció alapjául rendelte, a Jelenések könyvének a 22. fejezetéből a 16. és 17. verset a következőképpen. Én, Jézus, küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag. A lélek és a menyasszony így szól. Jöjj! Aki csak hallja, az is mondja, jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban három pontban szeretnék beszélni nagyon röviden. Karácsony este, igaz, hogy elhangzott, hogy az emberi szó mindig kevés, és inkább az evangélium a proféták szavaival teszünk ilyenkor bizonyságot. Három pontban mégis hadd tegyek hozzá valamit a mai estének a prédikációs alapigéje kapcsán. Az első, az ünnepnek az eredete, a második, érdekességek az alapige kapcsán, és a harmadik, az életben való alkalmazás. Az ünnep eredetével kapcsolatban. Az ókori keresztjének az ünnep előestéjén minden alkalommal kivonultak Betlehembe, Jeruzsálemből. Hogyha beütjük a GPS-be, és beállítjuk azt, hogy gyaloglás, akkor ez csaknem 10 kilométer, és körülbelül 1 óra 45 percet vesz igénybe. Kigyalogoltak tehát Betlehembe, a születés barlangjába, ahol istentiszteletet tartottak. És aztán, amikor ennek az istentiszteletnek vége volt, akkor elindultak lassan hazafelé, de ekkor már kezdett hajnalodni, és Jeruzsálemben, az Anasztázis templomban, vagyis ugye a feltámadás templomában, a feltámadás helyszínén ugyanígy tettek. Ott is tartottak egy istentiszteletet. Ezt nevezték a pásztorok miséjének, hiszen a pásztorok voltak az elsők, akik meglátogatták a megszületett megváltót. Végül, amikor már nappal volt, akkor Jeruzsálemben a Kálvária hegyén tartották a harmadik istentiszteletet. Ennek az összefüggéséről, a Kálvária, a domb és a karácsony összefüggéséről holnap lesz majd szó. Itt a szenvedés történet került az előtérbe. Mi az első helyhez kapcsolódunk, a betlehemi istentisztelethez. A második érdekességek az alapige kapcsán. Jézust így mutatja be a Szentírás, különösen a Jelenések könyve. És ennek kapcsán ismerünk énekeket is az evangélius énekes könyvben, hogy ő a hajnalcsillag. Így olvassuk a Jelenések könyvének a második fejezetében, a 28. versben is. A Vénuszról van szó, amelyet hajnalcsillagnak neveztek el, méghozzá azért, mert 3 órával megelőzi a napfelkeltét. De adtak egy másik nevet is neki, esti csillagnak is nevezzük, hiszen a napnyugtát 3 órával követi. És aztán persze a kettő együtt azt a nevet eredményezi, hogy est hajnal csillag, ahogy a legtöbbször nevezzük. És tudjuk azt is, hogy egy fontos tájékozódási pont volt ez a hajósok részére. A görög elnevezése az a foszforosz. ismerős a foszforeszkálásból. Azt jelenti, hogy fényhozó. A latin elnevezése, szerintem ezt már a konfirmandusok fogják tudni, Lucifer. Ez is azt jelenti, hogy fényhozó. Lux az a fény, a ferro, ige, az a hozni, húzni, vonni. És már akkor a fülünkben cseng, ugye ez a név, és ennek kapcsán az, hogy hát igen, már akkor megtörtént az, hogy lenyúlták ezt a nevet, hiszen a sátának az elnevezése lett. Aki úgy tünteti fel magát, minthogyha a világosság angyala lenne. Nem csak ma van tehát ilyen, hogy lenyúlnak mondjuk a keresztény jelképet, mondjuk a szivárványt, ami az Isten szövetségkötésének a jelképe, az Isten kegyelmének a jelképe. Azt is tudjuk, hogy a nap és a hold után a legfényesebb égitest az esthajnal csillag. A sémita közegben, ugye ahol a izraeliek, zsidók élnek, az esthajnal csillag hajnali megjelenését hímneműnek tekintették, és ehhez kapcsolódott a védelmező, harcos istenségnek a jegye. Így is gondol a jelenések könyvének a 19. fejezete Jézusra, mint aki a védelmező, harcos istenség. Így olvassuk, hogy szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket, mert ő vasvesztővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára az a név van írva, királyoknak királya és uraknak ura. Egyrészt ő az, aki harcol értünk. Az esti megjelenése az esthajnal csillagnak, a nőnemű, az életet adó, amelyhez a víz tartozott. Úgy, ahogyan a most felolvasott ige szakaszunkban olvassuk, hogy ő ad a szomjazónak az élet vizéből ingyen. Harmadik, az aktualizálás. Mit jelent ez számunkra a mindennapi életben? Amikor Ádám és Éva kiüzetése került az Édenkertből, tudjuk, hogy Isten lángoló, pallosú kerubokkal, angyalokkal őriztette az élet fájához vezető utat, hogy ne jusson hozzá az ember az örök élet titkához. A betlehemi éjszakában az angyalok egészen más parancsot kapnak. Az első, nagyon fontos parancsuk az, hogy űzzék el a félelmet, ne féljetek. Íme, hirdetek nektek nagy örömet, mennyi félelem van az emberiség életében azóta, hogy ki lett űzve az ember az Édenkertjéből, mennyi szorongás, mennyi pánik, mennyi kilátástalanság. Az első, legfontosabb, ne féljetek. És most az angyalok nem elzárnak az örök életnek a titkától, hanem pont arról adnak hírt a pásztoroknak, hogy megnyílt az út, ami el volt zárva, megnyílt, és a kisgyermek által megnyílt az út az élet fejedelméhez. A kisgyermek maga az élet fejedelme. És azt mondja János a jelenések könyvében, hogy ingyen a miénk. A görög úgy mondja, hogy dórián, ingyen. Ingyen igazít meg Isten az ő kegyelméből, hiszen másképp nem is lenne esélyünk. Pál apostol azt mondja a Galata levélben, ha törvény által van a megigazulás, vagyis hogyha nem ingyen, hanem a cselekedetek által, a törvény megtartása által, akkor Krisztus hiába halt volna meg értünk. És itt is a dórián szó szerepel. Az ingyen és a hiába ugyanaz a szó. Isten fiának testté létele, halála, feltámadása nem ingyen, nem hiába, magyarul nem ok nélkül és cél nélkül történt, nem véletlenszerűen, mert éppen Pilátus úgy döntött, meg hát a főpapoknak nem tetszett, hanem az üdvösségünkre ez volt a kimondott oka, célja. Nem hiába, nem dórián, nem ingyen, hanem üdvösségünkre ez a cél. Ilyenkor, amikor közeledik a karácsony, akkor igyekszünk azokat a hittestvéreinket meglátogatni idős otthonokba, akik nem itthon élhetnek, és valamelyikőjük így mondta, hogy nagyon rossz itt. Nem azért, mert rossz helyen van, hallatlanul jó helyen, tehát ahol voltam idős otthonokban, mindig szinte csak a jót tapasztaltam. Nagyon rossz itt, mondta. Azért, mert olyan, ez mint egy börtön. Mert innen kijutni csak koporsóban fogok. Csak koporsóban visznek el. Sőt, aztán kicsit elgondolkodott, és azt mondta, hogy rosszabb itt, mint egy börtönben. Mert ha börtönben vagy, akkor tudod, hogy mikor jár le a büntetés, és mikor juthatsz ki. És ez nagyon megragadott bennem, nagyon megmarkolta a szívemet, mert éppen egy börtön viselt embernek a könyvét olvasom, nem sokára befejezem, és ő így ír a szabadulásának a napjáról, most nem is tudom, hogy 20 vagy 22 év után, amikor az ember kijön a börtönből, az kicsit olyan, mintha meghalna. Ott hagyom a benti életemet, az, ami a börtönben fontos volt nekem, ott marad a falon, az ágyam alatt. Ezeket nem viszed ki, mert kint már nem kellenek. Értéküket vesztették. És így leszünk mi is, amikor elmegyünk ebből a világból. Ezt megmutatta nekem Isten. Az ember itt gyűjtöget. De ezek emberi dolgok. És persze kellenek a földi élethez. De amikor elmegyünk, ezeket itt hagyjuk ám. A többiek elkérték a pokrócom, a lavórom, a nadrágom. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ezeken a dolgokon kívül, amikre már nincs szükségem, hagytam ott még valamit. A szívemből ott hagytam egy darabot. Ezek közt az emberek közt. És örülök, hogy hamarosan találkozom Béláikkal, akik hívő emberek, és jönnek ki imádkozni, és hiszem, hogy ott hagytam Krisztusból is valamit. Ha beszél valaki rólam, hogy ki az a Lajos, akkor össze fogják kapcsolni Istennel. Persze, biztos, hogy nem mindenki mond jót rólam, de így szól az Úr Jézus, jaj, amikor jót mondanak rólatok az emberek. De a gyülekezet, a dicséretek, a szolgálatok, a megtérés, a kereszthez vezetés, ezek óriási dolgok. Ennél nagyobb érdem szerintem nincs. Annyiféle kitüntetést adnak embereknek. Isten kitüntetése az, amikor ő a főnököm és a munkaadóm. Karácsony este egyetlen dolgunk van, egyetlen felszólítás, jöjj! Jöjj, jöjj, hogyha szomjazol! És menj Betlehembe, úgy, ahogyan az ókori keresztények. Menj aztán a feltámadásnak a helyszínére, az Anasztázis templomba. És aztán menj a Kálvária dombra, a szenvedés helyére. És átéled te is, te szomjazó, hogy megszabadultál. Mert Jézusnak a neve ezt jelenti. Szabadító. Ámen. Imádkozzunk. Áldunk téged, üdvözítő Istenünk, hogy egyszülött fiad által csupa szeretetből békességet küldtél a földre. Attól, hogy szereteted és békességet betöltse az egész világot és a mi szívünket is. Hálát adunk neked, üdvözítő Istenünk, hogy ezért, a kegyelmedért együtt örvendezhetünk most előtted, és együtt magasztalhatjuk nevedet. Add meg az igazi karácsonyi örömöt szeretteinek és minden hívőnek, közelben és távolban, hogy együtt jusson el hozzád újjongó énekünk és hálaadó imádságunk. Elhunyt testvéreinket is takar be szereteteddel, és részesítsd őket az örök békesség örömében. Könyörgünk hozzád, üdvözítő Istenünk, minden emberért a Földön. Örvendezőkért és bánkódókért, egészségesekért és betegekért, hívőkért és hitetlenekért, barátainkért és ellenségeinkért, vezetőinkért és munkatársainkért, népünkért és minden népért. A te jó akaratod indítson mindnyájunkat jó akaratra egymás iránt, hogy békességben örvendezzünk és dicsőítsünk téged az Úr Jézus Krisztusért. Amen.